Folytassuk pünkösdi Isten tiszteletünket, és énekeljük a 374. dicséretünket. A 374. dicséret valamennyi versét énekeljük. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Segítségünk, pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg a pünkösd történetét, amit írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből válogatott verseket olvasok. És amit a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. S lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házatól ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üre mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdjenek szólni más nyelveken, amit a lélek adta nékik szólott. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak a tömeg, és egymásra ezt mondták, vajon mi akar ez lenni. Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-el felemelte a szavát, és szólt neki: zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek fületekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amit ti állítjátok, hanem ez az, ami megmondatott a Jóel prófétától, hogy lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak ti fiaitok és leányaitok. Ifjaitok látásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és majd prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelem. Vért, tüzet és füstek gőzölgését. A nap sötétségé változik, a hold pedig vérré. Minek előtte eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az ünnepnapokat, amelyekben megállítasz bennünket, azon ünnepnapokon, amelyeken a te nagy tetteidre emlékezünk, most pünkösdre, amikor ismét hatalmas dolgot cselekedtél, hiszen a kereszténységet létrehoztad, létrejött a keresztény anyaszentegyház, a te szent lelked rendkívül munkájával. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe egyeseket betagoltál az idők folyamán, és így nőtt a te gyülekezetednek a száma. Köszönjük, hogy lelkednek ez a munkája ma is hatásos, bennünket is elhív, és lelkiképpen betagol a te gyülekezetedbe. Ez egy lelki közösség, hadd lehessünk a lélek által lelkiképpen mi is ennek a lelki közösségnek lelki tagja. Így áld meg az ígére figyelésünket, táplálj bennünket tőled való lelki eredellel. Kérünk szeretteinkért, ők is hadd keressenek téged, hadd találjanak meg téged. Kérünk a mi gyülekezetünkért, hogy növeld a gyülekezet tagjait megtérőkkel. Kérünk, Urunk, az igéért, ami most hirdettetik, és minden ige hirdetése, ami most pünkösd másodnapján elhangzik, és miközben ez történik, a te szent lelked hadd dicsőítse meg, Úr Jézus Krisztus, a te szabadító nevedet, amiről ezt olvastuk most, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Te látod, Úrunk, hogy miben vagyunk, milyen lelki állapotban fordulunk most hozzád, mi az, ami miatt segítségül hívunk téged. Igen, ebben a dologban kérjük a te segítségedet, aki oly sokszor megszabadítottál bennünket. Kérünk azért, hallgass meg a mi imádságunkat, amikor a betegeinkért könyörgünk, hogy adj nekik enyhülést, gyógyulást, lelki békességet, amikor a gyászolókért imádkozunk, amikor a bajban, a kísértésben levőkért imádkozunk, amikor az üldözött keresztényekért imádkozunk, akiket a hitük miatt bántalmaznak a világ különböző pontjain, amikor a mi népünkért imádkozunk, őrizz és oltalmazz bennünket, segíts, Urunk, abban, hogy az ördög hatalmából megszabaduljunk, hogy minél kevesebb és kevesebb kárt okozhasson ebben az országban. És ehhez add a te erődet, úgyhogy az ige eljut minél több helyre, fiatalokhoz és öregekbe, öregekhez, családokhoz. Így kérünk, áld meg a mi pünkösdjünket. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 370. dicséret első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen! Kérem, fennállva hallgassuk meg az igét. Isten üzenete, aminek alapján az akaratát kívánom hirdetni, a Zsoltárok könyvében található. A 139. Zsoltárból olvasom a 7. verset. A megnevezett szent helyen, a Zsoltárok könyvének 139. részében, a 7. versben így szól az ige. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hová fussak? Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hová fussak? Kedves pünkösdöt ünneplő gyülekezet, tegnap az első ünnepnapon az igehirdetés elején elmondtam azt, hogy vannak mostoha ünnepek, így a pünkösd is egy ilyen mostoha ünnep, nem tudnak az emberek mit kezdeni ezzel, és kicsit hasonlóak vagyunk a apostolok cselekedetében levő jelenethez, amikor Pál apostol eljutott Efézusba, és megkérdezte, hogy vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek, és azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy vagyon-e szent lélek. Mert még az jó Istenről, az atyáról valamit elképzelnek az emberek, még a Jézusról is vannak jobb vagy kevésbé jó elképzelések az emberekben, de a szent lélekkel igazán nem tudnak mit kezdeni. Most pedig a Szentlélek eljövetelének az ünnepét üljük, és arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelkével rendkívüli módon cselekedett itt pünköstkor. A mai igehirdetés elején pedig azt mondom, hogy talán a keresztények között is elég nagy a tudatlanság olyan értelemben, hogy azt gondolják, hogy tehát pünköstől kezdve van Szentlélek. Mert plauzibilis, kézzelfogható, hogy akkor jött el. Tehát pünkösd óta van itt a Szentlélek. És nem tudjuk talán, mert nem gondoljuk végig, hogy Szentlélek korábban is volt. Tehát nem pünköstkor jött el úgy a Szentlélek, hogy azelőtt nem volt itt, hanem akkor úgy jött el, hogy valami rendkívüli módon munkálkodott, és létrehozta az egyházat. És attól kezdve valóban másképpen munkálkodik sok vonatkozásban, mint korábban. De korábban is volt Szentlélek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az új szövetségben volt Szentlélek, hanem előtte is. Már kellett, hogy legyen, mert ő a Istenség harmadik személye, a Szent Háromság harmadik személye, aki örökké egyenlőnek aránt imádandó az atyával és a fiúval. Nem kisebb és nem nagyobb. A Szent Háromság harmadik személye. És mi, akik bibliolvasó emberek vagyunk, bizonyára rögtön eszünkbe jut, hogy az Ószövetségben bizony, ha elkezdjük felsorolni, ott volt a Szentlélek. Már a Biblia legelső lapján azt olvassuk a teremtéskor, hogy amikor ott volt a kietlen pusztaság, és akkor az Isten szent lelke ott lebegett a vizek felett. Tehát már a teremtés hajnalán ott van a Szentlélek, mint a teremtő Szentlélek. Tehát az Ószövetségben ott volt a Szentlélek. De ha tovább nézem a történeteket, akkor látjuk azt, hogy, és tegnap ezt megemlítettem, hogy például Saulról ezt mondja a próféta, Isten lelke száll reád, és más ember leszesz. Tehát az Ószövetségben az Isten szent lelke rászállt egy emberre, birtokba vette, és akkor megváltoztatta. Vagy Dávid király azt mondja, hogy az Isten lelke volt az én szívemben. Tehát ezek szerint még, amit mi hív emberek, ismerünk már, hogy a Szentlélek a szívünkben lakik. Dávid király, Krisztus előtt, tehát pünkösd előtt ezer esztendővel elmondta, hogy az Isten lelke az ő szívében munkálkodik. Tehát az Ószövetségből is ott munkálkodott a Szentlélek. De pünkösd előtt közvetlenül is ott munkálkodott a Szentlélek. 33 évvel korábban. Azt olvassuk, hogy a Zakariás, a keresztelős atya megtelt Szentlélekkel. és elmondta, amit el kellett mondani, egy proféciát. De azt olvassuk, hogy Simeon a lélek indításával ment a templomba. Tehát feljegyzést olvashatunk egy emberről, aki azért ment a templomba pünkösd előtt 33 esztendővel, azért ment a templom, mert a Szentlélek indította. Tehát a Szentlélek mindig munkálkodott a pünkösd eljövetele előtt is. Aztán pünkösd előtt volt még az is, amikor megy Jézus a tanítványaival ott a Cézárea Filippibe vezető úton, és akkor a Péter előáll, és azt mondja, hogy elhittük és megismertük, mondja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, hogy ezt nem test és vér jelentette meg neked, nem magadtól találtad ki, nem a saját kútfödből merítette, hanem a te atyádnak a lelke jelentette meg, a Szentlélek jelentette meg. Tehát pünkösd előtt íme a Szentlélek munkálkodik, és megjelent valamit Péternek. Tehát korábban is volt Szentlélek, sőt, amikor Jézus már feltámadt, és még 40 napig itt volt a Földön, akkor egyszer azt mondta a tanítványoknak, hogy vegyetek szent lelket, és rájuk lehet, és azt mondja, elküldelek titeket. Tehát már a Szentlélek itt volt, sőt, azt olvassuk az apostolok cselekedetében, hogy Jézus Krisztus mielőtt felment a mennybe, parancsolatokat adott a tanítványoknak a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek által adott Jézus parancsolatokat a tanítványoknak, tehát már pünkösd előtt is itt volt a Szentlélek. Amikor azt mondja Jézus munkálkodásával kapcsolatban János, hogy még nem volt a Szentlélek, mert Jézus nem dicsőítetett meg, ez nem azt jelenti, hogy nem létezett, hanem nem úgy munkálkodott, ahogy pünköskor. Mert pünköskor rendkívüli módon jött el, rendkívüli módon cselekedett és létrehozta a kereszténységet. Attól kezdve van kereszténység. Aminek volt előtörténete, ugyanaz a Szentlélek, aki előtte is munkálkodott most, mint egy sebesen zúgó szélnek a zendülése eljött, és kettős tüzes nyelvek jelentek meg, akkor született meg a keresztény anyaszent egyház, aminek mi is élő tagjai vagyunk. És attól kezdve a Szentlélek valóban a Jézus Krisztus munkáját folytatja a Földön. Mert a második személy fölment a mennybe, a harmadik személy pedig lejött a Földre, és folytatja Jézusnak a munkáját. Ezt jelenti, hogy most már eljött a Szentlélek. Summárum az Ószövetségben is volt Szentlélek. Ezért mondja a Zsoltárunk, hová menjek a te lelked elől? Hová menjek a te lelked elől? Tehát ott volt a Szentlélek. A Zsoltár könyvének a 139. fejezetében Isten szent lelkéről olvasunk. Ezért választottam ezt az igét, hogy pünkösd ünnepén a Szentlélekről tudjak beszélni ennek a versnek az alapján. Ami érdekes azonban az, hogy a Szentlélek soha nem egyedül van. A Szentlélek mindig az Úr Jézus Krisztussal együtt munkálkodik, meg az Atya is, de tulajdonképpen az Atya, az Isten elküldte a Jézust is, meg a Szent Lelket is. Vagyis, hogy az emberiséget megsegítse és megváltsa az Isten, ezért elküldte az Úr Jézust, és elküldte az ő Szent Lelkét. És a kettő mindig együtt volt, ezért mondja azt, hogy hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak. Erről majd még fogok néhány szót szólni. Tudnélik, a kettő mindig együtt volt. A Isten lelke és az Úr Jézus. Például azt olvasom a 48. fejezetben az Ézsaiásnál, hogy engem küldött az Isten és az ő lelkét, mondja a Krisztus. Tehát az Úr Jézus azt mondja a 48. fejezetben az Ézsaiás könyvében, hogy engem küldött, megszólal a fiú, a Jézus, a megváltó, aki jött, hogy bennünket megváltson és megszabadítson, és az ő lelkét. Ők ketten együtt vannak, együtt voltak mindig, és együtt is munkálkodtak. Ezért Jézus mielőtt felment volna az Atyához, azt mondta a tanítványoknak, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót küld ti nektek. Tehát én, mondja az Úr Jézus, kérem az Atyát, és elküldi majd a Szent Lelket. Mert a kettő mindig együtt volt. Mert Ezt úgy kell látnunk, hogy a Krisztus mindig a Szentlélek által teszi azt, amit tesz. És a lélek pedig mindig a Krisztust teszi nagyjá. Tehát azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus lélek által cselekszik mindig mindent. Amikor lent volt az Úr Jézus a Földön, akkor is, amikor egy ember leborult előtte, és azt mondta, hogy szeretnélek követni téged, akkor ez egy lelki eseménynek volt a következménye. Ez egy lelki érintésnek volt a következménye. Mert Krisztus itt volt a Földön, és a Szent Lelkével pedig benne egy embernek a szívét átjárta, hogy az leborult és imádta őt. Amikor azt mondta mondjuk a bűnös asszonynak Jézus, hogy nem kárhoztatlak téged, eredj el és többet ne vétkezzél, akkor ezt Jézus Krisztus mondta, ugyanakkor a Szentlélek az asszonynak a szívében ezt felerősítette, és ő is mondta. Tehát Krisztus bármit cselekedett, mindig a Szentlélek által cselekedett. Például, amikor beszélt, azt mondják Jézus tanításáról, hogy nem úgy tanított, mint az írás tudok, hanem mint akinek hatalma van. Tehát valami különleges hatalom volt az ő szavában. Ami megváltónak, akinek a követői vagyunk, különös erő van az ő szavában, vagyis a Biblia szavaiban. És Jézus, amikor a Földön tanított, akkor feljegyezték, hogy nem olyan erőtlen papi beszédeket mondott, mint amiket szoktunk hallani, hanem mint akinek ereje és akinek a hatalma van. Miért? Mert miközben mondta, a Szentlélek belül felerősítette azokat a szavakat. Ma is így van. Miközben olvassuk a Jézus szavát, a Szentlélek azt a szót bennünk felerősíti, hangsúlyossá teszi, ránk alkalmazza, és azt teszi, hogy hívő szívvel fogadjuk el. És benne egy elkötelezés szülessen a mi szívünkben ő iránt. Amikor Jézus azt mondja, amikor el van a Földön, a földi munkálkodása során, hogy én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, ez is a Szent Lelket jelenti, ez a szimbolikus beszéd. Az Isten ujjával űzi ki a démonokat. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus megkeresztelkedik, akkor a lélek teljességével megy a pusztába, hogy megkísértessék a sátántól. Tehát Jézus Krisztus és a Szent Lélek mindig együtt van. Amikor föláll a názareti zsinagógában, akkor azt olvassuk, hogy a lélek erejével áll fel, és mondja azt, amit mondanak. Tehát a Krisztus mindig a Szentlélekkel együtt munkálkodik. Ma is így van, hangsúlyozom, újra mondom, amikor olvassuk a Bibliát, az Isten Szent Lelke tudja ezt nekünk megmagyarázni, azt tudja ránk szabni, és Pünkösd óta ez egészen valóságos, mert itt van a kezünkben az új szövetségi kijelentés, amit a Szentlélek megmagyaráz. Ezért, amikor olvassuk a Bibliát. Otthon egyedül vagyunk, nincs akit megkérdezzünk. A napi csendességünket tartjuk. Akkor mindig imádkozzunk, hogy Isten az ő Szent Lelkével nyisse meg az értelmünket, hogy mi is felfogjuk, hogy mit akar nekünk üzenni a Krisztus. Mert Krisztus a Szentlélek által világosítja meg nekem a Bibliának az üzenetét, hogy ma mit vár tőlem az Úr. Mert Krisztus és a Szentlélek mindig együtt van. Krisztus mindig a lélek által munkálkodik. A lélek pedig mindig a Krisztust teszi nagyjá. A Szentlélek pedig mindig a Krisztusra néz és őróla beszél. Ez a kettő együtt van. És tulajdonképpen az a lélek, ami nem a Krisztus teszi nagyjá, hanem saját magát, az nem a Szentlélek. Ezért azok a mozgalmak, amelyek például a híd gyülekezete, meg más pünkösdista mozgalmak, ahol mindig a Szentlélekről beszélnek, a Krisztus evangéliumának a rovására, ami fölé kerül a Jézus Krisztus személyének, az nem a Szentléleknek a hatása. Tehát ezekben a mozgalmakban az a jelenség, ami a Krisztus helyett egy lelket emel az előtérbe, ez a jelenség ez nem bibliai, ez nem a Szentléleknek a munkája, mert a Szentlélek nem önmagát dicsőíti meg. Azt mondja Jézus a búcsú beszédeiben, hogy eljön a lélek, és nem magáról fog szólni, hanem én rólam. Mert a Szentléleknek ez a feladat, hogy a háttérben marad, és a Jézus Krisztust helyezi az előtérbe, hogy az emberek a Krisztusban higgyenek, hogy ő legyen az első, és ezt az Isten szent lelke munkája az emberek életében. Valaki egyszer azt mondta ezekről a pünkösdzsista mozgalmakról, hogy túl sok bennük a Szentlélek. Hát a Szentlélek az nem lehet túl sok, az annyi, amennyi. Ő az Istennek a csodálatos jelenléte. Amikor úgy tűnik, hogy sok bennük a Szentlélek, akkor ez azt jelenti, hogy nem a Krisztus dicsőíti meg, hanem saját magát. Az pedig az Antikrisztusnak a lelke, ami saját magát helyezi az első helyre. Mert a Szentlélek mindig a Krisztust helyezi az első helyre, hogy ő benne higgyünk. Ő hozzá ragaszkodjunk, hát ő a megváltónk. Ő halt meg érettünk a kereszten. Őt kell követnünk. Az ő tanítványai kell, hogy legyünk. Keresztjének vagyunk. Az azt jelenti, hogy Krisztussal neveznek bennünket. És a Szentlélek munkája ezt, hogy mi valóban keresztjének lehessünk. Tehát láthatjuk, hogy a Jézus Krisztus és a Szentlélek mindig együtt munkálkodott. Az Atya elküldte a Krisztust és elküldte a Szent Lelket. A Krisztus mindig a lélek által szól és cselekszi azt, amit cselekszik. A lélek meg mindig a Krisztus teszi nagyjá. Ezért és így érthető meg a mai alapigénk. Amit pünkösd ünnepén hoztam ti hozzátok testvérek, a Zsoltárok könyvének a 139. részének a 7. verse. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? A lélek a Szentlélek, az orca pedig az Isten arca, az a Jézus. Ez a Pöné Jáve, az a Pöné Jáve, az Úr színe előtt, az Úr színe, az arca, amint ragyog az Istennek a dicsősége, az az Úr Jézus Krisztus. Tehát itt az Ószövetségben ezen a részen láthatjuk szintén, hogy a Jézus és a Szentlélek együtt van. És azt mondja itt a Zsoltáros, hogy a te lelked elől hova meneküljek, és te előled Krisztusom, hová fussak? Mindenhol ott vagy, és utolérsz engem. És el szeretnék mondani, itt két nagy gondolat következik, nem hosszan, de mégis lényegileg ki akarom fejteni. Az egyik az az, hogy Isten elől nem lehet elfutni. Mert ebben a kérdésben benne van az, hogy te a lelked elől hova fussak. Mert Isten szent lelke mindenhol ott van. Akárhol megyek, mindenhol ott van. És így a Krisztus mindenhol ott van, és keres, és hív, és tud rólam, és számon tart engem. És nem lehet előle elfutni. És voltak emberek, akik el akartak futni a Krisztus elől. És voltak emberek, akik az egész életükben a Krisztus elől futottak, mert tudták, gyerekkoruktól kezdve tudták, hogy van Isten, tud rólunk, szeret bennünket, igénye van, ránk benyújtotta az igényét, és mi nem akarunk hozzátartani, és azért futunk előle. Vannak, akik egy élete keresztül menekülnek az Isten elől a legkülönbözőbb dolgokba. Munkába nem érek rá templomba menni. A tudományos kutatásokba, akik szellemileg magasan pallírozottak. A legkülönbözőbb aktivitásokba. Vagy talán Isten ellenes cselekedetekben. Különösen azok az emberek mondhatják ezt el, hogy a te lelked elő hová fussak, akik tudják, hogy Isten szent lelke hogyan munkálkodik, és tudják ki a Krisztus. Különösen azok, akiknek a családjában ismert volt a Szentlélek munkája. Ismerek sok ilyen menekülő embert. Az újkorban Engels, Friedrich Engels volt ilyen. Még konfirmált is. Hívő szülei voltak. És utána elfordult Krisztustól, és egész életen keresztül az Isten elől ment, hogy a maga felfogásába, ideológiájába. De az Isten lelkéről nem lehet elfutni. Isten őt is utalérte. Az ókorban, egyik klasszikus példa erre, a Julianus, a hitehagyó Julianus, ez egy császár volt. Ennek a nagyanyja vagy dédanyja a Helena volt, meg hívő asszony volt. A nagyapja volt a Konstantinus császár, aki a milánói ediktumot kiadta. És ez a fiatal ember, noha tudta ki a Krisztus. Tudta, hogy az Istennek a lelke elől nem lehet elfutni, mégis futott előle a legkülönbözőbb dolgokba. Futott az aténi akadémiára. Az volt a pogányságnak a fellegvára. És szívta magába azt a tudományt, ami a paganizmus, a pogányság tudománya volt. Megtanult egy olyan bölcsességet, egy olyan életszemléletet, egy világ értelmezést, amiben nem volt helye a Krisztusnak. És közben az ő nagyanyja, dédanyja, az elődei között volt imádság, akik érte imádkoztak. Ő pedig futott, sőt, ellene volt. Aztán lázadt a Krisztus ellen, hogy majd ő megmutatja, hogy a Krisztusnak nem volt igaza. Jézus azt mondta, hogy itt Jeruzsálemben kőkövön nem marad, és a templom szét lesz rombolva. Tudjuk, szét is rombolta Krisztus a templomot 70-ben. Julianus elkezdte építeni. Majd megmutatom, hogy mégiscsak lesz templom Jeruzsálemben. És elkezdte építeni a jeruzsálemi templomot 363-ban. És akkor jött egy földrengés, és porig rombolta a templomot. Csak egy fal maradt meg, a siratófa. Hiába harcolt az Isten ellen, és hiába lázadt ellen, és hiába húzódott hátrább, és menekült az Isten lelke elől. A te orcád elől, és lelked elől hová fussak? Mindenhol ott vagy. Bezáradta keresztény iskolákat. Bezáradta keresztény templomokat. De Isten ellen hiába lázadozik valaki. Végül háborúba ment. És amikor gallokkal vívott háborúba meghalt, az utolsó szava ez volt a csatamezőn. Mégis te győztél, galileai. Isten elől nem lehet elmenekülni. Ő utolér. Mondja a zsoltáros, felveti ezt a problémát, és azt mondja, hogy a te lelked elől hová menjek, a te ország elől hová fussak. Isten elől nem lehet elmenekülni. Egy újakkori regény, a Gézgónak a regénye, egy svéd emberről szól, aki szintén tudja, hogy Isten őt keresi, és tud róla, és ő neki meg kell térnie, és neki igazából kereszténynek kell lennie, és ezt le is írja, hogy akkor mentem a csillagoség alatt, oda mentem ki az erdőbe, ott is, mintha Isten nézett volna rám a csillagokból. Akkor bementem az ágyamba, lefeküdtem, magamra húztam a takarót, ott is az Isten szeme rajtam volt. Akárhol voltam, otthon vagy idegenben, Isten szeme nézett, megtapasztalta azt, amit a zsoltáros mondott, hogy ő elől nem lehet elmenekülni. Sehova nem lehet Isten elől elmenni. A lélek, mint olyan, mindenhol ott van. A lélek a mienségénél fogva. Mindenhol ott van. Nincs olyan rejtett hely, ahol ne lenne ott Isten. Sehol nem tudunk elrejtőzni ő előle. Azért megkérdezi Isten a mai embert, és bennünket is, hogyha mondjuk egy dologban futunk az Isten elől. Én nem azt mondom, hogy mi olyanok vagyunk, mint a Julianus apostata. Azt nem mondom, de egy-egy dologban mi is futhatunk az Isten elől. Már sejtjük, hogy mi az Isten akarata. Már tudjuk, hogy mit vár tőlünk. És mi ezt nem akarjuk megtenni. És azért húzódozunk tőle egyre távolabb, és nem tudunk. Nincs hova mennünk, az Isten szent lelke mindenhol ott van. Mindenhol utolér bennünket. Sőt, a szívünknek, a lelkünknek egy olyan kis zúga nincs, egy kicsi rejtek hely, ahol be tudnánk húzódni, hogy az Isten ne lenne ott. Nincs egy titkos gondolatunk, hogy Isten bennünket ne ismerne, és ne tudna bennünket utolérni. Azért nem érdemes az Isten elől futni, hanem legyünk olyanok, akik pünköskor, boldogan és háladással kérjük és elfogadjuk szent lelkének a munkáját, aki Krisztushoz vezet bennünket. És az első pontnak a végére mondhatnám az áment, de még a második pontot szeretném elmondani röviden, hogy itt voltak éppen, amikor a zsoltáros azt mondja, az alapigénk, hová menjek a te lelked elől, és a te ország elől hová fussak, voltak éppen egy költői kérdést tesz fel, hogy úgy mondjam, egy feltevést, egy gondolatot mond el, ami inkább azt akarja megmutatni, hogy ez lehetetlenül előle elmenni, de nem mondja azt, hogy én el akarok előre futni. Tehát ez egy költői kérdés, hogy butaság volna, ez egy elméletben való megfogalmazás annak, hogy vannak lehetetlenségek. És ez is egy teljes képtelenség azt gondolni, hogy az Isten elől el lehet futni. De ez nem azt jelenti, hogy a zsoltáros olyan lenne, mint a Julianus apostata, vagy az a svéd fiatalember, aki Istenről el akar rejtőzni. Hanem egyszerűen azt mondja, ez lehetetlenség, de én nem is akarok a te lelked elől elfutni. Tehát ő ezt, hogy az Isten elől nem lehet sehova se elmenni, ezt örömmel veszi tudomásul. És butának tartja azokat az embereket, akik el akarnak futni Isten elől, és el akarnak rejtőzni. Mert ő nem akar elrejtőzni az Isten elől, hiszen ez a Zsoltár éppen erről szól egy hívő embernek. A Szentlélek által vezetett, a Krisztusban hívő embernek a vallomás tétele, amiben éppen egy pozitív példával mutatja azt, hogy mit jelent úgy élni, hogy az Isten szent lelke már bennünket így módon irányít és vezet, mert ilyeneket mond. Én javaslom a testvéreknek, hogy a 139. Zsoltárt ismerjék meg. Nem az énekeskönyvből, a Bibliából. Érdemes elolvasni a 139. Zsoltár, hiszen az egészről nem beszélhetek, mert egy vers kifejtése is elég egy istentiszteletre. De mégis megemlítem, hogy itt arról van szó, hogy én ismerlek téged, Uram. Egy személyes kapcsolat van a Dávid király, a Zsoltár író és az Úr között. És ebben a kapcsolatban ez olyan drága számomra, hogy én nem tudok sehova sem menni. Hála Istennek, te mindenhol ott vagy. Ezt így mondhatom. Ez így fejezik, hogy annyira ismersz engem, hogy mielőtt a számon lenne a szó, te már egészen érted azt. És itt mi csak csodálkozunk ezen sokszor, hogy valamit mondunk. Hogy miért azt mondtuk, miért úgy mondtuk, miért pont akkor mondtuk, amit mondtunk, és hogy miért úgy fogalmaztuk meg. Nagyon sokszor utóbb gondolkozunk azon, hogy mit mondtunk, és mielőtt ezt kimondtuk volna, a belső indítékokat, motivációkat az Úr már nagyon jól ismeri. Vagyis ami belső lelki világunkat is ismeri, a lélek mint olyan átjárja ami belső lelki valónkat, ami belső lelki lényünket, hogyha az övéi vagyunk. Ha nem vagyunk övéi, akkor is mindent tud. Az Isten minden tudóságának fogva minden fölött rendelkezik. Minden ismerettel bír. De itt azt mondja, hogy olyan belső kapcsolat van köztem és az Isten között, hogy ő engem legbelül ismer és legbelül átvizsgál, mert kapcsolatban vagyok vele, mert szeretem őt. Ez majdnem hasonlít ahhoz, de csak majdnem hasonlít, egy gyenge példa ez, amikor a házastársak annyira összefonódnak, annyira megszerették egymást, és annyira jó belső kapcsolatuk van, hogy már nem is kell elmondani talán, amit az egyik gondol, mert a másik már szinte tudja, és érdekes, ugyanarra gondoltunk. Egy belső ismeret, egy belső kapcsolat, és ugyanígy az Isten embere, aki leírja ezt a Zsoltárt, azt mondja, hogy mielőtt a szó a számon lenne, te már egészen ismered azt, a te lelked által, aki ott van bennem, az a bűnkösnek a titka, és a Szentlélek eljövetelének a nagy eredménye és áldása az, az Isten bennünk. És mivel bennünk, akkor bent formál, hogy azt a szót mondjam ki, amit mondanom kell. És most hallottam egy nagyon érdekes szempontot egy igehirdetésből. A Pasaréti szószéken tegnap hangzott el az, hogy kettős tüzes nyelvek jelentek meg. Tudjuk, hogy pünköskor sebesen zúgó szél, és kettős tüzes lángnyelvek jelentek meg, és ültek az apostolok fejére, és általában a tűzről szoktunk beszélni, a lángról vagy beszélnek az emberek, a tüzes nyelvről szoktak beszélni, de maga, ami a nyelv, az nem szokott hangsúlyos lenni. És tegnap a Pasaréti szószéken ezt tették hangsúlyos, hogy itt nyelvekről van szó. A nyelv pedig sok minden funkcióra képes, de a leginkább beszél. Hogy tudjanak beszélni ezek az apostolok. Tehát Isten szent lelke a nyelvünket érinti meg, hogy tudjunk beszélni, hogy tudjunk róla vallást tenni, hogy mi tudjunk bizonyságot tenni róla, hogy a mi ajkunk róla tanúskodjék. A Szentléleknek van egy ilyen munkája, és ezt bennem még mielőtt kimondanám, már munkája. mielőtt a nyelvemen nincs a szó, te már akkor azt, mielőtt még meg sem fogalmaztam volna, hogy mit akarok mondani, te már tudod, hogy mit fogok, és hogyan fogom mondani. Hát ezt jelenti, hogy a zsoltáros nem akar, egyáltalán nem akar elmenni, elmenekülni az Úr elől, hanem csodálkozva és ámulottan mondja azt, hogy Uram, hová mehetnék a te lelked elől, te orcád elől, hová fussak, mert lehetetlenség is volna, de ez meg se fordul az én fejemben, hogy én ilyet tennék, mert tőled kapok mindent, és ezért vagyok boldog ember. És ez a mi megtapasztalásunk is lehet, hogyha Krisztus gyülekezetébe tartozunk, és átvihetjük a Szentlélek sokféle munkáját, amit bennünk végez, hogy oda kapcsoljon Krisztushoz, naggyá tegye őt a mi életünkben is. Isten segítsen bennünket ebben. Amen. Válaszoljunk az igére, énekelvén a 463. dicséret első versét, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rá. Köszönjük Istenünk, hogy bevezettél a te titokzatos és csodás munkádnak a rejtelmeibe. Láthattuk, hogy édesatyánk, elküldted az Úr Jézust is, meg a Szent Lelket is. Az Úr Jézus, hogy megváltson bennünket, a Szent Lelket pedig, hogy ezt a megváltást a szívünkbe írja, és ránk szabja, és összekapcsoljon bennünket a megváltóval. Köszönjük, hogy Krisztusunk az Ószövetségben már elmondtad, hogy téged küldött az Atya és a te lelkedet. És köszönjük, hogy a Zsoltáros is erről beszél, amikor te lelkedről és a te orcádról beszél, ami mindenhol ott van, mindenhol néz bennünket és mindenhol tud rólunk. Urunk, segíts abban, hogy egy olyan dolog se legyen az életünkben, ahol menekülni akarunk előled, hiszen nálad van az életünk megoldása, nálad vannak a szabadítások, nálad van az életünk boldogsága. Te adsz nekünk mindent, amire szükségünk van. Hozzád jövünk, téged keresünk, beléd vetjük reményünket. És köszönjük, Urunk, hogy ez a megtapasztalás, ami a zsoltárosé volt, minden hívő emberé lehet, amikor átélik, hogy ismered a tieidet. Igen, Urunk, átéljük, hogy ismersz bennünket, szeretsz bennünket, a bensőnkben, a titkos lényünkben, amit mi se ismerünk igazából, te munkálkozt, és ott ismersz minket, hogy megszólaljon a mi szívünk, szívünkből kifolyólag megszólaljon a mi szánk, és lélekből el tudjuk mondani, igen, Urunk, hozzád tartozunk, veled is akarunk maradni. Köszönjük, Urunk, hogy Szent Lelkedet elküldted, aki megdicsőít és naggyá teszi Krisztust mi bennünk. Add, hogy így lehessünk az ő követői, a keresztény egyháznak tagjai. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást is része az Isten tiszteletnek. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik most kívánnak élni a szent vendégséggel, az ének alatt maradjanak bent, és majd járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem, hogy kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját megtartjuk, várjuk a kedves érdeklődőket az apostolok cselekedetében a harmadik missziói út lezárása és a Pál apostol fogsága következik. Csütörtökön szokott időben 5 órakor bibliórát tartunk, a bibliaolvasó vezérfonal napi igéjével foglalkozunk. Isten dicsőséggel adományainkat most a perselybe helyezzük el. Örömmel hirdetem, hogy a tegnapi konfirmáció során 4 fiatal, 4 diák és 1 felnőtt állt az úrasztal előtt, és tett fogadalmat Isten és a gyülekezet színe előtt. Isten áldja meg az életüket. Hála áldozatokat is megmutatták, illetve éppen megmutatóban vannak, mert a hirdető tábla kedden készül el, tehát egy új hirdető táblát rendeltek és szereztek, vagy fizettek ki a gyülekezet számára. Ha ez majd meg lesz, megláthatjuk, és akkor a nagy gyülekezet előtt is hirdetem. Végül hirdetem azt, hogy most csütörtökön, ami előttünk van, tehát mostani csütörtökön 28-án a Cantoris Ecclesia, vagy Ecclesia részfúvós együttes, neves részfúvós együttes, általunk is ismert részfúvós együttes a Rádai kollégiumban, Rádai kollégium dísztermében fog zenélni, és erre mindenki hivatalos. Tehát ez a koncert a Rádai dísztermében csütörtökön 7 órakor kezdődik. Aki még nem volt a Rádai teremben, érdemes, hogy elmenjen, megnézze, nagyon-nagyon szép terem, nagyon szép festmények vannak a falon. A Rádai kollégiumnak a díszterme, ez ami a Rádai utca 28-ban található. Ott van a teológia. Tehát a Rádai utca 28-ban található ez. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 463. dicséret második és azt követő verseit. A 463. dicséret negyedik verse alatt távozhatnak majd azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni. A 463. dicséret második verse így kezdődik. Istenéről lelke jöjj, légy vezérem itt. A 436. dicséret első versét énekeljük. Örülj szívem, vigad lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt.